korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mai közös gondolkodásnak, elmélkedésnek a címe Húsvét és Pünkösd között megerősödésre várva. Az apostolok cselekedeteinek első fejezetével foglalkozunk, nem is olvasom fel, mert hosszú lenne, de közbe-közbe fogok utalni úgyis a szövegre. Az első lépésnek a címe az, hogy a mennybe menetel, mint láncszem. Annyira tény a hívő életünkben, az egyház liturgiájában, a képzőművészetben a mennybe menetel, hogy talán sokszor nem is gondolunk arra, hogy a leírás, a mennybe menetel leírása nem minden evangéliumban szerepel. Sőt, az sem, hogy Jézus 40 napig láthatóan megjelent. A 40 nap nem is szerepel, majd látjuk, hogy hol. Vegyük csak sorra. A Máté evangéliuma befejeződik a küldetéssel, a tanítási és keresztelési parancsal, és az ígérettel, ugye veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Előtte ugye menjetek el, tanítsatok minden népet, kereszteljétek meg őket, ismerjük. Tehát ez a Máté evangélium befejezése. Nincs mennybe menetel. Márk, és figyeljünk, itt is egy érdekesség történik, az apostolok előtt történő egyetlen húsvéti megjelenést, tehát nem többet, mint mások helyeken, a missziós küldetést és a mennybe menetelt egy esemény sorban írja le. Tehát egy, mintha egyszerre történne, nincs 40 nap, megjelenik, szemükre veti hitetlenségüket, és küldi őket, jeleket, itt jelek is vannak, hogy milyen jelek kísérik a hívőket, majd ezután rögtön a mennybe menetel, tehát egyetlen húsvét és a búcsú. János egyáltalán nem említi. János evangéliumnak két befejezése van, ugye az egyik a Tamás történet, és utána is befejeződik, majd pedig a Genezáret tavi halfogás, és Péter küldetés, és még egy záró sor. Más elmélkedésben már láttuk, hogy az Úr föltámadása egyben az ő megdicsőlése is. Ezt számtalan húsvéti elbeszélés igazolja. Ugyanakkor végtelen szeretetből láthatóvá teszi ezt az új világot megjelenéseivel. Tehát a mennybe menetel már tulajdonképpen, ha szabad így mondani, a feltámadással megtörtént a megdicsőlés, mégis irántunk való kiemelt gondoskodásból két evangélista kifejezetten említést tesz erről. És sok húsvéti történetről. Na most itt jön a következő lépés. Lukács viszont kétszer is lejegyzi ezt az eseményt evangéliumában és az apostolok cselekedeteiben. Ugye Lukácsnak több húsvéti története van, és végül aztán akárcsak Márknál egy húsvéti megjelenéshez kapcsolódik az apostolok cselekedeteinek könyvében, tehát ez a második, tehát evangéliumban mondtuk, és az apostolok cselekedetei könyvében újból leírja, kicsit bővebben, és ezt a 40 napot itt olvassuk először. Annyira a vérünkben van a 40 nap, és az evangéliumokban még sincs, hanem csak itt az apostolok cselekedeteiben, a Teofilhoz írott prológusban. Ugyanaz a személy az evangélium címzettje, ez a Teofil, ez a hitjelölt. Jézus ekkor a cselekedetek könyvében összekapcsolja a János kerességet, a jövendő Szentlélek kerességet, megkéri tanítványait, hogy várakozzanak Jeruzsálemben, néhányan még mindig visszalépnek a saját régi világukba, és azt gondolják, hogy most következik be Isten országának látványos helyreállítása. Az Atya titkai közé tartozik, ez, mondja Jézus, másképp, mint gondolják. A helyreállítás ugyan mégiscsak elkezdődött már. A kereszthalál, föltámadás, megdicsőlés. A Szentlélekkel megerősödve a tanítványok fogják hirdetni széles e világon a helyreállítást. Isten országa köztünk és bennünk van, immár elérkezett, és elindult a beteljesedés felé. Tehát részben azt válaszolja, hogy nem a ti dolgotok, de utána mégiscsak megválaszolja, hogy nem egy pillanat csodálatos műve, hanem egy folyamat, a szeretet folyamata, ami már elkezdődött. Lukács kétszer is szól az esemény, hogy hangsúlyozza az egybe tartozó két szempontból megfigyelt, mégis azonos titkot. Jézus mennybe ment, mégis itt maradt, mivel országa már köztünk van. Tehát itt van az a csodálatos egység, az örökké valóság egysége, amelyet csak rá tudunk érezni, de ha ábrázolni akarjuk, vagy leírni, vagy megfesteni, akkor már többet kell, egymás mellé kell a dolgokat helyezni, pedig összetartozik. Itt mennybe ment, itt maradt. Igaz még mustármagnyi, kovásznyi rejtettségben. Tehát elindult az Isten országa. A következő kis rész, miért néztek az égre? A két fehér ruhás férfi megjelenése is erre utal, amit mondtam, hogy nem kell fizikailag az égre nézni, és ne a fizikai égben keressük őt, hiszen a mennybe menetel, a húsvérbe teljesedése már, ott keressük, ahol megmondta, megígérte, hogy jelen lesz. Majd láthatóan visszaérkezik, de most másképp kell keresni, és vele általa élni. Ugye, vigyázzunk, mert az égre nézni, ennek a kifejezésnek van egy pejoratív értelme is, tehát az, hogy passzív módon semmit sem cselekedve, csak úgy várva az égiek segítségét. Itt az égre nézni azt jelenti, hogy ne ott keressétek fizikailag, hanem itt van köztetek. Menj, induljatok el, és keressétek meg. Tehát ez a felszólítás, ugye, hogy hát miért néztek az égre. Következő ima közösség, és Mária ismét jelen van. A hazatérés után együtt maradtak mindnyájan. Hagyományok szerint az utolsó vacsora a termében volt, ez a sok találkozó pünkösdig, meg azután is, mert hiszen az apostolok nem júdeaiak voltak, nem a fővárosból valók, és a közösség együtt maradt. Az együttlét szíve, lelke az imádság. És újra látjuk Máriát, az édesanyját, akivel a Golgota óta nem találkoztunk. Kereszt óta nem találkoztunk. Ő is megjárta a maga útját, Názárettől eddig a napig. Gondozta, óvta, védte a gyermeket, sokszor fájdalmak között, lelki fájdalmak között is, de visszaadta annak, akitől jött. Többször is visszaadta, ugye már, amikor Simeon kezébe vette, mint a világ világosságát, és amikor a templomban hallotta, hogy hát miért kerestetek? Vagy később, kik az én anyám, kik az én testvéreim? Vagy a kánai mennyegzőnek ez a furcsa befejezetése, azt mondja, mi dolgunk ez? Tehát itt többször megérezte a szűzanya, hogy nem csak az övé, hanem az egész világé a gyermek, és hát nyilván lelkileg ez fájt, És ez jelenti, hogy megjárta az utat, visszaadta annak, akitől jött. Azután úgy tűnt, hogy végleg elvesztette. Mikor az ég elsötétedett, fizikailag ő ugyan nem szenvedett, de ez volt az ő fájdalmas útja. Megtalálta, a végén mégiscsak megtalálta hirtelen két lator között, de elvesztette a halálban, az utolsó pillanatban kapott ajándék új fiat. Most ezt a hangsúlyt kijavítom, tehát elvesztette a halálban, de mégis az utolsó pillanatban kapott ajándékba egy új fiút. Tehát ez jelenti, ugye, hogy ő a te fiad, ő a te anyád. Az igazi fiát, mintha elvesztette volna, de kapott egy újat. És hol járt, hol volt ezután? Mély csend és hallgatás. A húsvéti elbeszélések sehol nem említik. Egy jámbor a Bibliában nem található hagyomány szerint először neki jelent meg a föltámadott. Egy nagyon makacsul tartja ez a vélemény, mert nem tud abba bele nyugodni, hogy hát hogy vannak ezek a jelenések, és nem az édesanyjának nem, és tartja magát a hagyomány, de nem szentírási, csak néphagyomány, hogy azért biztos neki először, sőt, az a hosszú körmeneti énekünk, nagyszombati énekünk, föltámad Krisztus, e napon nem is tudom hány verszaka van, rengeteg, abban is az egyik verszak, hogy megjelent az ő anyjának, ugye, ismerjük ezt a szép éneket, de nem tudunk belenyugodni, tehát itt nekünk mindig valami kézzel fogható dolog kell, de valójában én úgy érzem, erre nem volt szüksége Máriának. Miért nem volt? Gondoljunk csak a Tamás történetre, hiszen Mária, a szűzanya a nem látók igazi boldogságában élt, tehát ő már abban élt, ő már az Isten országának a testvéri közösségét akkor elnyerte, amikor íme a te fiad, íme a te anyád, és ha szenvedett is, de ő már ott volt, és a Tamásnak szóló mondatban, hogy boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek, én ezt sejtem. Tehát én több ez, mintha fizikailag megjelent volna neki, hiszen már az Isten országának az igazi öröme és boldogsága. És ezután ebben a húsvéti gondolatban gyermekét megtalálja újból a testvérek imádkozó, várakozó közösségében, hiszen a gyermek elment, mégis ott van a világ végezetéig, ott, ahol ketten, hárman összejönnek az ő nevében. Tehát újra megtalálja az imádkozó közösségben, és attól kezdve az imádkozó közösségnek a vezetője a szűzanya. Tehát én ezt sokkal biblikusabbnak és mélyebbnek érzem, hogy persze, hogy hozzá szól a rengeteg imádság, de egy picit szebbnek érzem azt, hogy vele együtt imádkozunk, és éppen ezért a imádkozásnak és a Mária tiszteletnek talán a legjobb formája, bocsánat, hogy így kategorizálom, nem illene, de mégis úgy érzem, hogyha például Mária szavaival imádkoznánk a legtöbbet, ugye? Hát ezért mondjuk részben az üdvözlény Mária nem pont az ő szavai, de szentírási szavak, ugye? Vagy a Magnifikátot imádkoznánk, vagy egy-egy rövid kis mondatot tőle, legyen nekem a te igéd szerint. Tehát én ezt valahogy úgy érzem, hogy közelebb van, amikor a Szentírás szívéből, lelkéből vele együtt, talán az ő szavaival együtt imádkozunk. Ez nem mond ellen a hagyományos Mária tiszteletnek, de talán kiegészíti, elmélyíti, és igazibbá teszi. Tehát ezt csak azért mondtam, mert itt is nem emelik ki ott az apostolok a szűzanyát egy piedesztára, hogy itt van most ő Jézus édesanyja, hanem Máriával együtt imádkoztak, és Jézus rokonaival. Körülbelül 120-an lehettek. Mátyás a következő. Kis rész, szimbolikus, de éppen a jelképek miatt fontos történet az áruló szolgálatának átruházását, a mi szempontunkból talán nem olyan nyomatékos ez, de akkor nagyon fontos volt a 12-es szám, mert a régi Izrael is 12 törzsön alapult, ugye az se volt mindig 12, de mégis 12 a régi Izraelnek a szövetsége, és az új Izrael szintén a 12-es számon alapul, és ez az egyik, hogy mindig legyen meg a 12, de még döntőbb a választásnál maga a főszempont, a jelölt tanúja legyen az eseményeknek azért, hogy tanúvá váljék a jó hír továbbvitelében. Tehát, hogy olyan legyen, ha elolvassuk a szöveget, aki kezdettől fogva, mint egy velünk volt, és látta az eseményeket. Érdekes, hogy sorsolással döntenek, ez egy kicsit olyan, hát népiesnek tűnik, sorsolással döntenek, de a sorsolás előtt imádkoznak, és Istenre bízzák a végső kiválasztást. Tehát nem szavazással, hanem sorsolással, és ugye vannak jelöltek, nem csak Mátyás, és végül a sors Mátyásra esik. Egyébként a Mátyás név az ugyanazt jelenti, mint a Máté, kiejtésbeli problémák vannak, de ugyanazt jelenti az Úr ajándéka, adománya, és ha már itt tartunk, mert a sorsáról nem sokat tudunk ennek a Mátyásnak, de népi hagyomány a jégtörő Mátyás népi meteorológiai megfigyelés. Ez onnan nagyon szép ennek a leszármazása ennek a hagyománynak, mert a régi hagyomány szerint, Biblián kívüli hagyomány szerint Mátyást egy ilyen szekercével, jégtörő csákánnyal ölték meg, és így lett vértanú, és akkor attól kezdve, hát persze csak a mérsékelt égővi országokban, ugye mondanom se kell, kialakult az, hogy szekercével ábrázolják, hogy ha a Mátyás jeget talál, akkor összetöri, tehát közel a tavasz, ha nem talál, csinál, tehát messze van a tavasz, ugye ez a február 24 az ő napja. Azért mondtam el, mert sokszor csak mondjuk, de nem értjük talán a mély történetét. Ennek azért népi hagyományokat is érdemes megőrizni, tehát ő a jégtörő Mátyás. Többet nem tudunk róla. Mire várakoztak az imádkozó közösség folytatódik Mátyás megválasztása után, mire várakoztak? Nagy nyitottságban, várakozó szívvel együtt voltak, nyitottságuk kettős irányú volt az imádságban, tudjuk jól, még a föltámadással való találkozásban is egyesek akkor is kételkedtek, még a búcsú perceiben is bizonytalankodtak. Ezért imádkoztak saját megerősítésükre várva, és erre vágyakozva. A lelkükben széttörelezett Jézus történet megújulásában reménykedtek. Ezért imádkoztak. Tehát igen, föltámadt, de mégis minden maradt a régiben. Mi lesz, hogy lesz? Ugye nem jött el az Isten országa, és imádkoztak. És a másiknak iránya, bizonytalanok voltak abban is, hogy hogyan tudják majd az egész világra szóló küldetést, a minden teremtmény felé való jó hír elmondását végrehajtani, egyáltalában elkezdeni zsidóság, rómaiak, görögök, a különböző népek, azoknak a nyelvei, ezekhez menjenek, jaj, kételkedő, bizonytalan emberek. Tehát imádkoztak azért, azokért előre, akikhez küldettek, tehát saját magukért is, és a jövendő emberekért, ugye, imádkoztak. Nagyon szép a ránk bízottakért imádkozni, ha nem is ismerjük még őket. A folytatást nem tudták. Csak azt mondta Jézus, maradjatok a városban. Nem tudták, csak az, hogy együtt kell maradniuk, várakozniuk, hiszen az ima lényege ez. Ez a lényege. Nem ismerem a folytatást, és nem is akarom előírni, hanem Istenre hagyatkozom, Máriával, Jézus anyjával, ő is ezt tette, most is velünk imádkozik.
Evez a mélyre. Bibliai elemző műsor hangzott el Molnár Béla atyával.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Az ima órák liturgiája, kompletórium következik.
A befejező ima órát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.